Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Igazságban lépek színed elé, amikor dicsőséged megnyilvánul, örvendezem. Őszintén megmondom, nem tudom, mire gondolhat a zsoltáros, hogy mit jelent ez, hogy igazságban lépek színed elé. Azt már jobban tudom, hogy mit jelent az, hogy megnyilvánul a te dicsőséged. Mert az Isten dicsősége, a középkoriak így mondták, a magnitudo animi, az Isten nagy lelkűsége. Talán éppen ez az ember igazsága, hogy megnyilvánul vele szemben az Isten nagy lelkűsége. És amikor az ember megtapasztalhatja ezt, akkor kiderül az igazsága. Vagyis, hogy rászorul az Isten nagy lelkűségére. És ha ebből él, akkor az igazság útján jár. Ezt a szentmisét élő Tamásért ajánljuk fel. Ennél jobb lehetőséget neki sem kínálhatunk, mint ezt. Éljen az Isten nagy lelkűségéből. Az Úr legyen veletek.
És a te lelkeddel.
Evangélium Szent Máté könyvéből.
Dicsőségünket.
Abban az időben Jézus elment hazulról, és leült a tópartján. Hatalmas tömeg gyűlt össze, ezért beült egy csónakba, a tömeg pedig ott állt a parton. Ekkor példabeszédekben sok mindenre oktatta őket. Íme kiment a magvető vetni, amint vetett, némely szem az útszélre esett. Jöttek az ég madarai, és ezeket mind megették. Némely szem köves talajra hullott, ahol nem volt elég termőföld. Ezért hamar kikelt, hisz nem volt mély a föld. Majd, amikor a nap fölkelt és forrón tűzött, kiégette, mert nem volt gyökere. Voltak szemek, amelyek tövisek közé estek, és amikor nőni kezdtek, a tövisek elfojtották őket. Tehát a többi jó földbe hullott, és termést hozott. Az egyik 100-szorosat, a másik 60-szorosat, a harmadik 30-szorosat. Akinek füle van, hallja meg. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, számtalanszor hallottuk már ezt a történetet, mégis minden alkalommal valami új szempont derülhet ki a számunkra, hogy valóban ennek a történetnek az igazsága közel kerüljön hozzánk. Persze ennek van egy feltétele. A feltétele az, amit hallottunk az utolsó rövidke mondat, akinek füle van, hallja meg. Persze szívem szerint folytatnám, mert sajnos a mi esetünkben folytatni kell ezt a mondatot. Abban az időben egészen magától értetődő volt az emberek számára ez a felhívás, aki meghallotta az igazságot, az többet jelentett, mint ma jelent az emberek számára. Gondoljunk csak arra, amit a születés történettel kapcsolatosan hallottunk a szűzanya magatartásáról. Azt olvastuk az írásban, hogy az anya meghallgatta őket, szívébe rejtette a szavaikat, és gyakorta, elgondolkodott róluk. Akkor ez magától értetődően ez a kijelentés, hogy akinek füle van, ezt jelentette. Ma talán hozzá kellene tenni, akinek szíve is van. Mert nem elegendő valamit hallani, azt el is kell fogadni, azt be is kell fogadni, azt el kell rejteni a szívünkben, és gondolkodni rajta, hogy meghatározó legyen az életünkben. Ez a példabeszéd is több szempontból értelmezhető. Akkor, amikor leírta Máté evangélista ezt a történetet, nem szabad elfelejteni, hogy Máté a zsidóknak írja az evangéliumát. Máté elsősorban azokra figyel, akik nem hallgattak Jézus szavára, akik megmaradtak zsidóságukban, nem tértek be a jézusi közösségbe, valamint természetesen azoknak, akik Jézushoz csatlakoztak. Gondoljuk csak el, hogy abban az időben ez milyen forradalmi volt. Jézusnak a megjelenése, Jézusnak az ige hirdetése. Egyáltalán az az igazság, hogy elkezdődött az örök élet. Aki befogadja az Isten szavát, aki befogadja magát Jézust, az valamiképpen már egy másik világ hírnökévé válik. Ebben a világban, hogy erről múlt vasárnap beszéltünk, ebben a világban, ebben az evilági világban egy másik világot enged közel magához, és hogyha ez a másik világ az értékeivel, igazságaival meghatározza a gondolkodásunkat, a magatartásunkat, a cselekedeteinket, akkor egy egészen új világ támad. Valójában erre áhítozunk. Valójában minden gondunk, minden bajunk abból származik, hogy túlságosan evilági ez a világ. Kevéssé érvényesülnek a krisztusi értékek ebben a világban, márpedig ezek éppen azért lennének szükségesek, mert ezek szelídítik az Isten nélküli embert. Ezek az igazságok formálják és alakítják a szívét, az önmagában túlságosan is bízó embert. Szenvedünk ezektől az emberektől. Mert tegnap előtt Szent Benedek ünnepén Tihanyba hívtak el, és azt kérték, hogy Szent Benedek mai üzenetéről valamit mondjak. Egy sajátos gondolatot igyekeztem megragadni. Mi a különbség Szent Benedek Európája és a mai Európa között? Szent Benedek Európája, amely a pusztuló római birodalom romjain épül fel. Benedek hiába keresi az ősi római erényeket, mintha eltűntek volna az emberek egymással való kapcsolatából, és rádöbben arra, hogy van egy igazság, ha az ember ahhoz köti magát, akkor van remény, hogy az ősi római értékek pusztulása esetén is az ember tovább tudjon élni. És Benedek Európa térítője, Benedek Európa, talán mondhatom így, kultúrájának a megteremtője, amelyből mind a mai napig élünk. Fájdalom, és éppen ez volt a másik gondolat, amiről sokat szóltam, hogy sajnos eljutottunk oda, a mi Európánk, most ne boncolgassuk azt, hogy miért, meg hogyan, mennyi ebben a keresztények felelőssége van, hogy az Európai Uniós alkotmányba még azt sem voltak hajlandók bevenni, hogy a kereszténység szerepet játszott ennek a kultúrának és civilizációnak a megteremtésében. Még ez se. Millió petíció volt, millió aláírás, és nem hatotta meg a kormányfőket, meg az államfőket. Ebből látszik, hogy ez az Európa igen messzi került attól a egyetlen értéktől, amit Benedek így fogalmazott meg, hűség Jézus Krisztushoz. Igen, úgy tűnik, hogy mi ma, mintha ezt az igazságot elfelejtettük volna, és élünk egy olyan Európában, amit jól ismerünk. Van, aki ettől nagyon szenved, általában az európai közösség ettől nagyon szenved, egyesek ennek a haszonélvezői, ők éppen emiatt diadalt ülnek, csak hogy a közösség az sok-sok ember közös élete. És sok-sok embert közösségivé tenni, alapvető értékek nélkül, botor emberi vállalkozás. Testvérek, ez a mai evangélium. Pontosan ebből a szempontból nagyon fontos, hogy Jézus azt mondja, hogy az Isten szól hozzánk, általa szól hozzánk, az ő igazsága azért hangzik el, mert arra az embernek szüksége van. Ugyanakkor az ember megteheti azt, hogy elzárkózik. És ennek az a következménye, ha nem halljuk meg az Isten igazságát, akkor nem lesz bennünk hit, mert a hit hallásból ered. És ha nincs bennünk hit, akkor egyszerűen az e világ játék szerévé lesz az ember. Hiszen a hit éppen azt jelenti, hogy ezeket az igazságokat meghalljuk, ami persze nem áll meg ott, hogy tudjuk a katekizmusnak a tételeit, a hit igazságnak a tételeit, hanem azt jelenti, hogy ehhez a Krisztushoz igazítjuk az életünket. Ehhez a Krisztushoz, aki az Isten magvetője, ehhez a Krisztushoz, aki biztos, hogy jó magot vet, viszont az már rajtunk múlik, hogy befogadjuk-e ezt a magot. Nagyon érdekes. Sokféleképpen értelmezik ezt a történetet. Most azt a szempontot végre mondom, ami miatt Máté a zsidóknak írt evangéliumban ezt a történetet beveszi. Ezt a történetet szükségesnek tartja elmondásra, hiszen biztos, hogy számtalan történettel, példázattal tanította Jézus a tömeget, ahogy ma hallottuk. Persze ez is érdekes. Másképp tanítja az apostolokat, a belső magot, és másképpen tanítja a tömeget. A belső maggal kapcsolatosan egészen más közlekedésről van szó, más az elvárás is, és ugyanakkor szól a tömeghez, hadd mondjam ezt. És ezt talán ma minden prédikátornak tudni kellene. A tömeggel kapcsolatosan Jézusnak nincs elvárása. A tömegnek csak szórja a magot. Aztán aki meghallja, az meghallja. Ezt most azért is hangsúlyozom a kedves testvéreknek, mert egy prédikátornak elsősorban más kell, hogy legyen a hangvétele egy ilyen kis körben, bár ijesztően kevesen vagyunk, egy ilyen nyár van, ez mindig is így volt. De ha más oldalon is nézzük, a templomokba be jövő emberek elenyésző hányat. És ezentúl ott van a hatalmas tömeg. Hogy jut el hozzájuk az ige? Én csak a templom ajtóig tudok beszélni. Tovább nem megy a hang. És egy olyan világban élünk, amely rákényszerít arra bennünket, hogy tudomásul vegyük, hogy sem a rádió, sem a televízió, sem az újságok nem ezzel a igazsággal foglalkoznak elsősorban. Pedig ez lenne a dolga, mert ez az élet igazsága. Csak hát ugye ők a szabadságra hivatkoznak, meg az egyenlőségre hivatkoznak, meg a hírközlésnek a különböző törvényeire hivatkoznak. Ugyan kérem, mindig emberi érdekek vannak a háttérben. Mert ne felejtsük el, az e világ fiainak mindig az az érdeke, hogy a krisztusi igazság ne jusson el hozzájuk. Mert aki a krisztusi igazságokat meghallja, befogadja, őrizgeti a szívében, és újra fontolgatja azokat, az az ember személyiséggé lesz. Annak az embernek lesz egyénisége. És e világ fiainak könnyebb a dolguk a tömegemberrel. És sajnos ez is ennek a világnak a sajátja, amit sokszor mondanak, azt fogadják el igazságnak. Hányszor vagyunk tanúi annak, hogy amit sokszor újra és újra mondanak a televízióban, hazugság, valótlanság, és az emberek tömegei tartják igazságnak. Ez tömeglélektani kérdés. És erre mindig lehet számítani. Ezért sem akarják, hogy innen az ajtón kívülre jusson az igazság. Most már végre mondom. Máté azért írta ezt azoknak, akik a zsidóságból nem tudtak Jézus felé fordulni. Akik a kiválasztottságukhoz mereven ragaszkodtak. Valójában az igazi probléma ez. Zsidó kortársai Jézusnak nem fogadják el ezt a tanítást, mert akkor a kiválasztottságuk lejárt. Ezt kell hallanunk Máté eme történetében. Ez motiválta, ezért írta le. Van benne egy egészen aprócska nüansz, hallottuk. Jézus elhagyja a száraz földet, ami biztos talaj a lábunk alatt, és beszáll egy csónakba. És onnan tanítja a népet. A biblikusok, a szentírás magyarázók ennek is nagyon fontos üzenetét látják. Ezzel is ki akarja fejezni Jézus is, meg az evangélista, aki írja ezt a történetet, hogy a hallgatói legtöbbje számára ez a kihirdetett igazság olyan bizonytalan, mint annak a hajónak a sorsa, amely a vizen lebeg. Na de rólunk van szó. Számtalan féleképpen értelmezték ezt a történetet, testvérek, egy a lényeg. A Krisztus ugyanaz. Krisztus a magvető, nem mezőgazdász, hiszen egy mai mezőgazdász azzal foglalkozna, hogy hogy lehet elszórni így a magot. Hát, mely nem készítik elő a földet? Aztán, milyen magot vetett Jézus? Azt mondja, milyen zárt cédulás magok vannak, vagy már nem is tudom pontosan, hogy hívják ezeket. Vajon ilyen magot szórt? Mi soksoros termést hoz, vagy hogy van ez? Testvérek, nem szabad ezekbe belemenni, nem ilyenről van szó. Egyszerűen az akkori ember az akkori körülményeket jól ismerte, akkor a magot egyszerűen a magvető elszórta a kezéből, a kötényéből, és utána valamilyen módon egy picit piszkálgatták a földet, szántották. És ami magot be tudtak takarni azzal a csekéke földdel, az talán hozott termést. Nekünk erre kell gondolni. Nem mindig azzal foglalkozunk, hogy mi nem hozott termést. Tény, hogy nagyon kevés termést remélhetünk attól az embertől, aki a sztárokon nő fel, meg a plázákban nő fel. Nyilvánvaló ennek az embernek a gondolkodását, ez határozza meg, és a különböző evilági eszmék mindent elragadnak. Persze, hogy nagyon sok ember van, aki jó szándékkal lelkesedik. Könnyű hinni egy nagy keresztény ünnep alkalmával, ahol ezrek gyűlnek össze. Csak hogy a hit a mindennapokban igazolódik. És bizony a mindennapok világát nagyon sokan a hit igazságaival már nem vállalják. És hát ezt is jól tudjuk, hogy mekkora csalók a gazdagság. Mekkora veszély a gazdagság. Nem a javakban való bővelkedéstől függ az ember élete, figyelmeztet bennünket Jézus. Ugyanakkor tudjuk azt, hogy a mi evilági gondolkodásunk bizony arról szól, hogy a gazdagság megnyugtat. És el is hisszük, hogy megnyugtat. És milyen keveset gondolunk arra, hogy mennyi gond van vele. Mennyire gondja van annak, akinek valami, mennyi gondja van annak, akinek valamije van. Mi mindenbe kerül ez? Idegével fizet az ember, meg a pénzével fizet az ember. Ilyen kis dolgokra nem is utalok, hogy mekkora gond embereknek az, hogy milyen ruhában járnak, melyik autómárkát válasszák ki, milyen legyen a lakása, amelyben lakik. Nem arról van szó, hogy ezek istentelen gondolatok meg törekvések, csak elhatalmasodnak. Ránk telepednek és megfojtanak, mint ahogy a tövések közé hullott magot a tövések egyszerűen nem engedik kikelni, vagy ha ki is kelt, nem engedik kitörni ebből a tövéses világból. Szóval ott van a jó mag sorsa. Bizony azt hiszem, hogy sokkal, de sokkal többet ezzel kellene foglalkozni. Egyszerűen arra gondolni, hogy az Isten és az Isten követe Jézus, az áldott magvető, hisz a szeretet erejében. A magot a magvető a szeretet bőkezűségével szórja. Nem azzal foglalkozik, hogy mi lesz a sorsa sokaknak, hanem azzal foglalkozik, hogy mekkora a lehetőség azok által, akik befogadták a magot. Hiszen elsősorban róluk van szó, mert a maggal nincs baj. A krisztusi igazsággal nincs baj. A kérdés az, hogy beengedjük-e az életünkbe. És meghatározza-e az életünket. Nem könnyű a dolgunk. Mert egy olyan világban élünk, ahol azt hisszük, hogy elegendő az igazság elnyeréséhez emberi fecsegés, elegendő egymással való beszélgetés, igen sokszor csak a fülünk regisztrál hangokat, de szó sincs igazságról. És amit már előbb mondottam, nagy kísértés, hogy azt hiszük, aki sokat beszél, annál van az igazság. Aztán egy olyan világban élünk, amely elsősorban a képek világa, amely mindent látni akar, de azt az áldozatkészséget, ami ahhoz kell, hogy az ember átgondolja, utána gondoljon az igazságoknak, azt már nem vállaljuk. Pontosan ezek miatt, a képi kísértések miatt bizony egy ilyen világban nem egyszerű hívőnek lenni, nem egyszerű kereszténynek lenni, csak egyet nem szabad elfelejteni. Rólunk van szó. Itt nem az Isten ügyével van baj. Az Isten ügye az diadalmaskodik. A pokol kapui sem vesznek erőt rajta. Csak nem biztos, hogy a mi világunkban történik ez meg. Lehet, hogy majd azok által diadalmaskodik, akik ide jönnek a helyünkbe. Amikor Indiában jártam, és Dél-Indiában, ahol kommunisták kezében van a hatalom, kommunista párt irányítja egész Dél-Indiát, és ott él a keresztények 98%-a, az indiai keresztények 98%-a, és amikor azt kérdeztem a kedves atyától, aki kísért engem, hogy atya, hát hogy van ez? Hát sarló és kalapács mindenütt a falakra pingálva. Kedves atya, hát ők a mi testvéreink. Hát ők hívő emberek. Hát az ateista kommunizmus az moszkovita. Hát mi köze van ennek az élethez meg az igazsághoz? Ezek az emberek templomba járók. Dél-Indiában ezeknek az embereknek 92%-a jár vasárnap szentmisére. Térjünk már magunkhoz. Hát nehogy itt mindent az elmúlt évtizedekre kenjünk. Hanem egyszerűen arról van szó, hogy eljutunk-e oda, hogy az igazság az a mi igazságunk kell, hogy legyen, és a mi üdvösségünkről van szó. Hogy általunk aztán még hány ember élete változhat meg, az már az Isten titka, de ő azt akarja, hogy általunk sok-sok ember élete megváltozzon. Ugye értjük az üzenetet? Hiszek az egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Azt szeretném kérni a testvérektől, hogy ezt az imádságot, mindig hangsúlyozom, hogy valamiképpen közösségi gondolat kell, hogy áthassa, ezt az imádságot imádkozzuk el ezért a házaspárért, akik ma olvastak, meg a gyermekeikért, tehát az ő családjukért, hiszen Tibor itt dolgozott nálunk évek óta, mint orvos, és fél évvel ezelőtt óta Győrött az ortopédiai osztálynak a főorvosaként dolgozik, az elmúlt fél évet ilyen két lakian élték, de most elköltöznek abba az utcába, ahol én pici gyerekként éltem egy évet. Imádkozzunk azért, hogy be tudják tölteni a hivatásukat ott is. Azt mondták, nem búcsúznak el, hiszen házas hittanokra eddig is jártak, és a jövőben is lehetőség szerint minden héten eljönnek, vagy két héten eljönnek erre, mert fontos nekik. De minden esetre most az imádságunkkal segítsük őket. Én nem örülök, hogy elment. Jobb lett volna, ha itt marad a mi kórházunkban, de hát a lehetőségek számára jobbak. Hát, ha egyszer, bár én valószínűleg azt már nem érem meg, visszajön ide hozzánk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Könyörögjünk! Részesültünk ajándékaidban, Istenünk, kérve kérünk, hogy valahányszor bemutatjuk ezt az áldozatot, növekedjék bennünk üdvösségszerző kegyelmed. Krisztus, ami Urunk által. Amen. Ezt az áldást szeretném küldeni azoknak is, akik nincsenek itthon. Isten áldása kísérje őket a nyári szabadságuk idején, és vezesse őket vasárnaponként mindenképpen a közösség Isten dicsőítésére. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, küldetésünk van, menjünk békében!